T-Radio, ami feltűzött.
Október 25-én 12 órakor a Kossuth téren a parlament előtt mentők gyülekeznek majd. A részletekről Debrődi Gábort kérdezem, múzeumigazgató, Országos Mentőszolgálat.
Megemlékezik az Országos Mentőszolgálat a 1956. október 25-i véres csütörtök áldozataira, és nem csak az áldozatokra, az elhunytakra, és a súlyos sérültekre, hanem a szabadságharc idején valamennyi megsérült polgártársunkra, illetve a családtagjaikra, mint egy szolidaritást vállal velük. Ezt a bizonyos 25-i napot azért választottuk, mert ez volt a legtöbb áldozattal járó és a legfájdalmasabb pontja a szabadságharcnak, amikor is egy sok ezeres védtelen tömeget gyakorlatilag géppuska tűz alá vettek, rengeteg elhunytal és sérült el. Ez egy akkora erőszaktétel, amit a II. Világháború óta nem ért meg a magyar társadalom, és úgy gondoltuk, hogy ezzel szolidaritást vállalva 2016 őszével ezt mint egy hagyományként rendre, most már idén ez az 5. alkalom, hogy megtartjuk, és így fejezik ki a szolidaritását a forradalom iránt a mentőszolgálat.
És hát ez a bizonyos kossuthéri sortűz azt a talán a legnagyobb feladatot abban az időszakban a mentőknek, hiszen kevés eszközzel, kevés emberrel, nagyon sok embernek az életét kellett megmenteni egyszerre egy időben.
Igen, nagyon sokat, és hát a mentőszolgálatnak különösen nehéz volt az indulás, ezt talán sokan nem tudják, de hogy az akkori egészségügyi miniszter helyettes Román Józsefnek, a mentőszolgálat főigazgatója, dr. Orovesz Béla küldött egy jelentést, amelyben az autópark állapotáról számol be, és abból kiderül, hogy több mint 43%-a a mentőszolgálat járműparkjának gyakorlatilag selejtezésre szorul. Na most azért abban az esetben, amikor 400 darab mentőgépkocsiról beszélünk, és ugye ilyen súlyos állapotban van a járműpark, hát ez igencsak aggasztó. De hát ugye az események, azok erre nem voltak tekintettel, nem is lehettek, és 56 őszén bizony egy ilyen autóparkkal kellett, nem csak itt a fővárosban, hanem az összes nagyobb, illetve hát kisebb olyan helyszínén az országnak, ahol lőttek, ahol a forradalom, arra a harci cselekményekből kifolyólag ugye sérülések keletkeztek.
Gondolom, hogy ez a magyarázata a többek között annak, hogy látunk korabeli felvételeken piros keresztes autóbuszokat, teherautókat.
Részben igen, de a mentőszolgálat megfelelt, tehát ez tökéletesen működött. Ennek ellenére nagyon sokan a társadalomból úgy érezték, orvostanhallgatók, kórházi szakdolgozók, de nagyon sok laikus ember, munkás fiúk, munkás lányok összeálltak, és egy-egy medikus kórházi dolgozónak a vezetésével mentették a sérülteket, ugye többeket is azért a történettudomány fölé jegyzett, ismert az ő munkásságuk, és hát tehát többen is voltak, akik önkéntesen segítettek. Volt egyébként kapcsolatuk az Országos Mentőszolgálattal, de hát azon helyszíneken, ahol mondjuk épp a mentőegységünk, OMSZ mentőegység nem volt jelen, ők akkor is bejelentéstől függetlenül, ha éppen ott annak a közelében állomásoztak, akkor a sérültjeiket. Ezek általában a saját kórházaikba szállították be, gondolok itt például akár a doktorkára, ugye aki az egyes sebészeti klinikának a műtős fiúja volt, aki szintén egy teherautónak a platóját, illetve egy bejárati ajtót használva, mint hordágyat, egy varronővel együtt összeállva, és egy önkéntesen jelentkező gépkocsi vezetővel együtt, ugye ő Konstantin Miklós, és hát az ő irányításával, de mondom, többen is voltak, akik önkéntesként segítik a mentést, de hát azért számarányából kifolyólag azért a mentőszolgálat az, amely azért a sérültek túlnyomó többségét ellátja, és hát ne felejtsük el, itt több mint 20 000 sérültről beszélünk, tehát ez egy igen-igen nagy feladata volt. Hirtelen egyszer zúdult fel a mentőszolgálat.
Beszéltünk korábban a kossuthéri sortűznél helytálló mentő ápolóval, Kovács bácsival?
Igen, Kovács Gáborral. Vele történt, igen, úgy emlékszem már korábban interjú rögzítése. Többek között például az ő beszámolójából is tudjuk, de aztán többekkel sikerült beszélnem interjút készíteni, akik ugye nem egészségügyi szakdolgozóként, hát laikusként azért a helyszínen voltak, és hát elmesélték, ami történt, és hát ugye Kovács Gábor is meséli, hogy a vészharangot folyamatosan kongatták bent a, hát mint egy olyan 900 méter távolságra levő Markó utcai mentőállomáson, és ugye folyamatosan vonultak ki a mentőegységek. Ugye délben kezdődött ez a sortűz, és hát folyamatosan aztán szállították a fogadóképes intézményekbe, egyben fordultak, megint visszamentek a térre, és gyűjtötték a sérülteket.
Ezt tetszett kapni a mentőszolgálatnál hősies helytállásért Kovács Gábor részére.
56-ban nagyon fiatalon, 20 évesen kerültem a mentőszolgálathoz. Akkor érettségiztem le Debrecenben a református kollégiumban, és mivel édesapám lelkész volt, két nagyapámat kuláknak minősítették, magától értetődő, hogy hiába volt a jeles érettségi bizonyítvány, amit egyházi iskolában nem volt egyszerű megszerezni akkor. Orvos egyetemre akartam, illetve jelentkeztem is, de nem vettek föl. És mivel mindenképpen egészségügyi területen akartam dolgozni, így kerültem a budapesti mentőszolgálathoz, mert szüleim Gyulán laktak, ott egy-két kocsis mentőállomás volt, a környéken sehol nem volt felvétel. Így Budapesten jelentkeztem, mondom, ha valahol esélyem van a felvételre, akkor itt igen. Nagyon boldog voltam, nagyon örültem.
Mondja Kovács Gábor, mentőápoló, mentőtiszt.
Mentőápoló. Október 23-án kezdődött a forradalmi mozgás. Mindannyian ki voltunk téve az életveszélynek. Én félni nem féltem. Isteni védelmet éreztem.
Melyik volt a legnehezebb nap, hogyha így visszatetszik emlékezni?
Második nap.
Második?
25-e. Aha. Zászlóval egymást ölelve mentek az emberek. Békésen tüntető, éneklő emberek közé. Két oldalról, a parlamentből és a Földművelésügyi Minisztériumból sortüzet eresztettek. Még most is legborzalmasabb álmaim között jönnek elő ilyen emlékek. Bokáig jártunk a vérben, a halálhörgés, a segítségkérés, a nyöszörgés. Nem az volt a borzalmas, akit elvittünk, hanem akit ott hagytunk. Még most is lelkiismeret furdalásszerűséget érzek, de hát nem tudtunk többet tenni, mint ahogy két fekvő, meg két ülő beteget betenni abba a kis Fiat kocsiba, ami akkor a mentőszolgálat állományában volt. A MÁV kórház, a Szabolcs utcai kórház, a Péterfi kórház, a Koltói most baleseti kórház. Ezek voltak a legelérhetőbb. Budán a János kórház, sportkórház. Mindig igyekeztünk a legközelebbi kórházat megcélozni, hogy...
Gondolom, hogy hamarabb visszaérjenek a következő rászorútér.
Én itt a Kossuth téren körülbelül háromszor tudtam fordulni, hogy akit tudtam föl, de mire a harmadikhoz mentünk már élő embert nem találtunk, olyan, akin segíteni lehetett volna. Mentőkkel mindig tartottam a kapcsolatot elevenen. Úgy jutottunk el most is idáig, hogy megkerestek, mert utána érdeklődtek, hogy van-e olyan, aki 56-ot végig dolgozta a mentőállomáson.
A többiek már elmentek.
Igen.
Ugye? Az Oli bácsi, a mentőmúzeum igazgatója, egyetemista volt akkor, valahogy
persze,
így emlékszem.
Pap Zoli, hogyne, Pap Zoli. Felkai Tamás is elment, nagyon fiatalon halt meg. Isteni kegyelem, hogy én még itt vagyok, és hogy még tiszta az elmém, önellátó vagyok. Sajnos írni, olvasni nem tudok, gépkocsit vezetni már nem tudok, mert annyira megromlott a látásom, emlékeimből élek.
Na nézzük akkor, hogy mit hozott ide nekem. Ugye kértem, hogy tessék hozni. Van itt egy kis doboz, tessék várni, ezzel kezdjük.
Ehhez tartozik.
Ehhez tartozik? Itt az oklevél mellette az 56-os Pesti Srác Alapítvány kuratóriuma és a Korvin közi bajtársi közösség elnöksége önnek adományozza ezt az elismerést. Korvin közi hősök érdemrendjének babérkoszorúval ékesített kitüntetését tetszett kapni.
Hadd mondjam azt, hogy egy kicsikét úgy érzem, hogy ez nem is nekem szól, mert a fivérem, aki 4 évvel volt idősebb, Ő itt harcolt a Corvin közben, a Kilián laktanyában, és 56 novemberében érezte, hogy ha itt marad, akkor nagyon-nagyon nagy súlyos következményei lesznek. Előtte való éjszaka, mielőtt elment, másfél órát beszéltünk telefonon. Mondtam neki, hogy értsd meg, ha én elmegyek innen, ismerem magam, hogyha megkapom az első levelet szüleimtől, vagy ha meghallom kint a magyar himnuszt, vagy egy magyar nótát, akkor biztos, hogy vagy szemem szüktében jövök haza, nem törődve azzal, hogy mi történik, vagy gumiszobába kötök ki. Tehát nem voltam hajlandó elmenni vele.
De hát végül is a mentők munkájáért nem haragudott aztán a rendszer, vagy igen? Nem. Volt belőle baj, hogy mentették a forradalmárokat?
Nem. Soha nem volt előttünk személyválogatás. Nekünk csak sérült ember volt. Indiferens volt számomra, hogy melyik oldalon hova tartozik. Nekem csak az volt, hogy menteni.
Azt mondja, hogy van még valamilyen díj.
A Batthyány Stratmann díj.
Jó, bordó doboz.
Ehhez csatlakozó.
Tanúsítványok, levél, Emberi Erőforrások Minisztériuma, élet mentésében, valamint egyetemes emberi értékek védelme érdekében végzett kimagasló tevékenység elismeréseként Batthyány Stratmann László díjat kapott.
Úgy látszik, hogy Istennek még ilyen terve volt velem, és így ilyen formában összegezte az életemet.
Köszönöm szépen. Az 56-os kitüntetett hősmentőt, Kovács Gábort hallották.
Hírrádió. A mentőállomás.
Ha valakin bejön a mentőpalota, főbejáratán is jobb oldalt a lépcsőn tart az épület belső részébe, akkor a portásfülkével szemben van egy harang, ez a bizonyos vészharang, amelyet az új épület átadását követően, tehát 1900-ról beszélünk, átadását követően helyezték el. Hát sajnos nagyon sok esetben, amikor tömeges baleset volt a Budapest Önkéntes Mentőegyesület idejében, akkor a gyakorlat az volt, hogy az őrsvezető kiment, és megkongatta ezt a vészharangot, rettenetesen éles hangja van. Tehát most is néha van, hogy külföldi csoportok, vagy szakmai látogatók, vagy újságírók, egyébként szigorúan tilos ez, csak hogy csak akár úgy érdeklődés gyanánt megkongatni, hiszen iszonyatos hangja van, és hát el lehetett azért képzelni azt a hangulatot itt 56. október 25-ének déli óráiban, amikor ezt folyamatosan verték. De egyébként ezt a harangot számos esetben, talán hogy a leghíresebbet, vagy leghírhettebbet példaként említsem, nemzetesen 1933-ban, amikor a Matuska szélveszer felrobbantotta a Diatorvágyi viadukt, vasúti völgyhidat, és ugye itt ennek három kocsia le is zuhan a mélybe, 22 halottat hagyva maga után, ugye itt is folyamatosan rázlák, akkor például Klamadinger Pál volt az őrsvezető, mint érdekes, így megmaradt. Én amióta itt dolgozom a mentőszolgálatnál, 1989 óta, én ezt már azóta nem hallottam, hogy alkalmazták volna.
Szeretném, hogyha segítenél felidézni az 56-os eseményeket abban az értelemben, hogy ugye nem volt telefon, vagy ha volt, akkor korlátozott számba volt, tehát hogy értesültek a mentők arról, hogy baj van?
Ugye itt azért egy negyedmilliós tömegről beszélünk, és a mentőszolgálat arra gondolt, pontosabban Orovec Béla, orvos őrnagy, az Országos Mentőszolgálat alapítója, és korábban pedig a Nagy-Budapesti ostromot megelőzően a hatósági, budapesti hatósági légoltalmi mentőszolgálat alapítója, hogy mindenféleképpen a mentőszolgálatnak erre reflektálnia kell, bármelyik pillanatban akár sortüzek dördülhetnek el, személysérüléssel járó balesetek, hát azért negyedmillió ember, az egy óriási nagy tömeg. És úgy döntött, hogy a peremállomásokról is felvezényelt mentőegységekkel követi a fegyelmezetten vonuló tömeget. Ugye atrocitás itt nincs is, itt nem is történik semmilyen erőszakos cselekmény, egészen este 8 óráig, amikor is az államvédelmi hatóságnak a katonái belelődnek, sortüzet adnak le a tömegre, és ugye innentől kezdve aztán ugye folyamatosan a súlyos sérültek, haldoklók és halottakért megy a mentőszolgálat a Bródy Sándor utcában a rádió épületéhez. Tehát ez egy jó stratégiának bizonyult, hogy mindig az eseményekkel tartsák a kapcsolatot, illetve az eseményekkel együtt működjön a mentés, és akkor egy, ahogyan akkoriban ők ezt mondták, portyázással kísérték a tömeget. Azon esetben, amikor mondjuk veszélyes volt a helyszín, nehezen volt megközelíthető, akkor a mentőautók mindig ilyen fedezékbe álltak, és amikor úgy ítélték meg, hogy most ki lehet futni, ki lehet szaladni a sérültekért, akkor bizony kimentek, és hát volt bennük erre ez bátorság, kockáztatva saját testi épségüket, életüket, kimentek a sérültekért, összegyűjtötték őket, vagy éppen ha még rendezettebb volt a környezet, akkor akár mentőautóval is odálltak, sérülteket berakták a gépkocsiba, a mentőbe, és próbálták a kórházakba elszállítani őket.
Tették mindezt védőruházat, minden nélkül.
Természetesen, hát ilyen nem is volt a mentőautón. Hát ez a szokásos posztó, ilyen szürke posztó, egy ilyen ruhát hordták, amelyet ugye a 40-es évek végi alakuláskor kaptak, és hát rettenetesen nehéz volt itt. Ez egy nagyon összetett téma, és nagyon érdekes, és tényleg a mentésnek a sok tragédia és szomorúság mellett tényleg egy heroikus periódusa, hiszen azért itt több hétről beszélünk, ami alatt azért itt a mentőknek folyamatosan hegy kellett állniuk, és tényleg voltak olyan bátrak, hogy ne azért még a pergőtűzben nem is, de tényleg olyan életveszélyes helyszínekre bemertek menni. Hát például Kovács Gábornak az esete, ugye ő dr. Kovács Gábor, aztán későbbiekben az Orfinak volt a vezető pszichológusa, ugye miután elvégezte a pszichológia szakot. És
ő az, akiről megemlékeztünk, ugye itt a Kossuth téri sortűz kapcsán.
Igen, ő az pontosan, igen. Ő egyébként majd velünk lesz megint, most 25-én, minden évben eljön velünk, elkísér minket. És hát döbbenetes, amit csinált, ő is azt mondta, hogy nem is érte, hogy neki ez hogy volt bátorsága, nevezetesen arról volt szó, hogy amikor az október 30-ai köztársaságtéri pártház, ugye a Magyar Dolgozók pártjának, a kommunista állampártnak a pártjáról beszélünk, és ugye a székházuk előtt tüntetés sorozat indul, aztán kitör a lövöldözés, az épületről megint csak ugye belelőnek a tüntető tömegre, és iszonyatos harcok alakulnak ki. És például számolt a mentőszolgálat a sok sérült esetőségével, ezért, hogy mondtad az elején, hogy vöröskeresztre autóbuszokkal vonultak, ez így is volt, ezek az országos mentőszolgálatnak voltak a segítői. Az akkori autóbuszüzemvállalat 3 darab ilyen gépkocsit biztosította a mentők részére. A mentők, illetve hát a gépjármű vezetők a műszaki hátterükkel még megérkezésük előtt kiszerelték az üléseket, így aztán fekvőbetegeket Hordágyastól a mentők már itt tudtak szállítani. És amikor mesélte például a Kovács Gábor, megérkezett pont egy ilyen autóbusszal többet magával a helyszínre, és egy fiatal embert hát a szeme láttára lőttek meg, és ott feküdt a téren, a tér kellős közepén, és egyszerűen bemert menni. Lehet, hogy éppen azokban a pillanatokban nem lőttek, de utána viszont igen. És azt mondta, hogy valami elképesztő, hány félelem uralkodott el rajta, hogy most mi lesz. Ő is ott fog meghalni, meg esetleg a fiatal ember is. És egy harckocsi mögé behúzódott a sérültjével, ugyanakkor a termető férfi, mint ő maga, fölvett a hátára, és szaladt a harckocsihoz. A harckocsi meg viszont lőtt egy hatalmasat, és hát ugye ennek a detonáció, ennek a robaja, hát azt mondta, hogy valami megsemmisítő érzés volt, és akkor ezek után pedig megint, akkor még a mentőbuszig is el kellett, hogy vigye a sérültet, és ugyanúgy a hátán vitte el a járműig, és azért több ilyen esetet is tudunk. Azért erről a koroszerről azt el kell mondani, hogy azért nagyon sokan már megélték a Nagy-Budapesti ostromot, ugye az egykori Budapesti Önkéntes Mentőegyesületnek a a személyi állományos teljes infrastruktúrája az országos mentőszolgálatba olvadt 1948-ban, mikor államosítják a mentőket, és nagyon sok bajtársunk volt, akik még emlékeznek arra, amikor a hidakat felrobbantották, amikor bombázták a fővárost, és ugye akkor azért a mentők ugyanúgy, még nem is a bombázások alatt, de ahogy véget érnek a szőnyegbombázások, ők azonnal vonulnak, és a romok alól próbálják megmenteni azt, akit még tudnak segíteni. És hát ugye ugyanez a generáció, vagy legalábbis azért ennek még azért egy nagy része, ekkor még a mentőknél dolgozik, és hát ők erre tökéletesen emlékeznek is. Volt bennük annyi bátorság, talán olyan edzett volt ez a korosztály ezzel a sok szörnyűséggel szemben, hogy azért ezeken a helyszíneken azért hát relatíve mondjuk olyan magabiztosan mozgó. De ennek ellenére persze vannak súlyos személyi sérülések, halálesetek, de tényleg hát azért emberfeletti volt. Ez például Papp Zoltán a doktortól tudjuk azt a helyszíni megközelítési módot, ahogyan például ő mentőegységével sok esetben a sérültekhez oda ment. Kiszállt a mentőjárműből, fehér köpeny volt rajta, tehát azért látszott, hogy nem katonáról, hanem orvosról van szó. És fölemelt kézzel elindult a mentőautó előtt. A mentőautó pedig arra szólva őt követi, és így próbáltak meg bejutni olyan helyszínekre, ahonnan az emberek ugye inkább menekülnek kifelé, és ugye sok esetben oda megyünk, ahonnan mások menekülnek, és ők ugyanezt megtették. Elképesztő emberfeletti bátorságról tesz bizonyságon. Több ilyet is ismerünk, és úgy gondoljuk, hogy tehát ez sok megpróbáltatás, és könnyre emlékezve az a dolgunk itt késői utódoknak, hogy október 25-e napján elmenjünk és leruljuk a tiszteletünket a sérültek és az elhunytak előtt.
Hogy tudták megoldani, hogy legyen gyógyszer, kötszer, amire szükség van?
Először is ugye a magyar és a nemzetközi Vöröskeresztnek jó kapcsolataik voltak, ez tradicionálisan, ez egy nagyon erős szállal kapcsolódott így hazánk, még a Vasvőgönyön keresztül ugye nem is nagyon tudott nyugat felé orientálódni, de azért a Vöröskeresztünk az igen. Hegyeshalomnál és még néhány nyugati ponton a Vöröskereszt szállítmányok lépnek be hazánk területére. Na most ezeket egyrészt van, hogy egyetemisták teherautókkal mennek ki a nyugati határhoz, és hozzák be a földszereléseket, de például itt jön megint az Országos Mentőszolgálatnak az ereje, vagy képessége, hogy a sérültek elszállításán túl ebben az esetben viszont tudta fogadni a Nyugat-Európából, elsősorban ugye Ausztriából, Németországból érkező segélyszállítmányokat, ezek között azért voltak élelmiszerek is, és ugye ezeket itt azért a győri mentőállam a szerepe külön kihangsúlyozandó, és akkor ők Győr és Hegyeshalom közt megteremtik a transport folyosót, utána pedig Győrből pedig jön be tovább a kötszer és az egészségügyi felszerelés. Egyébként légiúton is szállítanak, például vért, élelmiszereket, tejport, kakaót, csak aztán sajnos ugye később a már kádári adminisztráció pedig egyszer lezárja a teljes magyar légteret is, segélyesebben. Tehát gyakorlatilag a Vöröskereszt követeli az ENSZ-ben, hogy engedjék be a járműveket, hiszen ez egy humanitárius katasztrófa lesz. Sőt, az ENSZ főtitkár is követeli, de sajnos nem nyitják meg a légteret, sem a magyar, sem a szovjet katonai adminisztráció, és így gyakorlatilag innentől kezdve már nincs segélyszállítmányoknak fogadása az élelmezésről, főleg itt a Buda környéki, illetve Pest környéki földműveseket, parasztokat kell mindenféleképpen kiemelni, hisz viszont hát nem csak ide, akár a mentőpalotába, de ugye a Budapest számos pontján, emlékszem, mert szüleim is mesélték, és sok ilyen elbeszélés van, élő állatot, húst, konzerveket, zöldségeket, minden, ami volt, hozták és ingyen osztogatták a város lakóinak. Bent pedig a mentőállomás pedig abban a kedben részesült, hogy külön ide teherautó számra hozták a zöldségeket, a húst, az élelmiszert. Egyére mondjuk a mentők ellátottsága mindvégig zavartalan volt, és teljesen kielégítő.
Debrődi Gáborral, a múzeum igazgatóval, az Országos Mentőszolgálat munkatársával beszélgettünk. A zene után folytatjuk.
Mentsd a menthetőt! T-Rádió.
Ökörzi Gábor Múzeum igazgató, Országos Mentőszolgálat. Neked mi a megdöbbentő? Ugye nagyon sok visszaemlékezést hallgattál. Mi a megdöbbentő? Azon túlmenően, amit idáig elmondtál, 1956 időszakából.
Ezért is mondom, most már tényleg karmacra utalok vissza, október 25-ére Kovács Gábor barátunk, bajtársunk elmondásából is, mert azért helyel közel, hogy azért az pontosan a sérültek ellátása hogyan történik, és maga az egész tömegbelövetés krónikája hogyan tört, illetve hogy az egész eseménysorozat hogyan történik. Nekem az a legmegdöbbentőbb, hogy az a végtelen erőszakosság és cinizmus, ahogyan a hatalom még hangyának sem, még állati teremtménynek sem nézte az embereket. Varga Jánossal beszéltem, 13-14 éves körüli fiatal fiú volt, aki ott, mint Janika, ott a forradalmárokkal együtt, hát ő maga is az volt ott a Korvin közben, részes az ellenállásnak, és például akkor ő is ott van a helyszínen, és elmeséli ezt a borzalmat. Ugye ott van egy szovjet harckocsi, és a téren a tüntetők barátkoznak a szovjet katonákkal, azok kinyitják a járműnek a tetejét, beszélgetnek, cigarettáznak, hát szóval jelzik egymásnak, hogy ne féljetek tőlünk, mi sem akarunk bántani ő senkit, és egyszer csak elindul ez a rettenetes géppuska sortűz, ahogy az akkori mezőgazdasági minisztériumnak a tetejéről. Meg hát ugye a kértők pontjáról is a beszámolók szerint. És döbbenetes az, hogy annyi kegyelem, annyi emberi érzés nem volt ezekben az elkövetőkben, az áldozatokkal szemben, hogy amikor először végigpásztázzák a tömeget, ugye mindenki hasra vetődik, egy darabig ott mozdulatlanul fekszik, ugye sokan, akik már az első lövés sorozatkor elhunytak, vagy súlyosan megsérültek, ők már nem mozognak, viszont a túlélők előveszik a zsebkendőiket, és jeleznek, hogy mi még megvagyunk, hogy élünk, mozgunk, ne bántsatok. Jön akkor a következő géppuska sortűz, amíg élőkre, és hát ugye a már holtak testét megint végig szántja a géppuska tűz, és szegények ebből nem tanulnak. Hát miért is gondolnák, hogy ilyen bestiális indulattal állnak szemben, ilyen erőszakkal. És harmadjára is jeleznek, és megint végigveri őket. Valószínűleg az akkori államvédelmi hatóságnak volt a rémtette, amit itt a lakossággal, a nemzettel szemben elkövetnek. Nem is tudok egyszerűen napirendet, fölött nem is lehet megnyugodni, tehát ez annyira felkavar. És akkor utána jött az esetellátásnak a története, hogy érkeznek ki az első mentőegységek, de ugye sorban dördülnek el a sortüzek, ugye a mentők kénytelenek visszafordulni. És amikor már be lehet menni a térre, bokáig jártak a vérbe. Nem is akarom részletezni a sérüléseknek a fokát, de hogy ott könyörögnek. Az akkori autótípusainknak a jelentős többsége az egy ilyen mai, mondjuk egy egyterű személyautóhoz hasonlítható, Fiat 1100-as típusú gépkocsi volt, amelyben 2 darab fordágy volt elhelyezve, az egyik egy fixen rögzített, a másik pedig a rögzített hordágy fölötti szintén kivehető ágy volt, no, de hát el lehet képzelni azért egy ilyen egyterű autóban, milyen állapotok uralkodtak, ki fölül fekszik, az majd, hogy nem ugye agyonnyomja az alatta lévőt, csak hogy elférjen. Na most ilyen kis szűk, pici járművekkel vonultak ki a helyszínre, és hát természetesen ugye ott azért a beteg dokumentáció, az adatok egyeztetés, hát nonsens.
Ha jól emlékszem, akkor szándékosan nem is rögzítették a mentőt.
Hát igen,
hogy a mentőszolgálat ne legyen az oka, vagy ne legyen az eredője a későbbi megtorlásoknak. Ki volt ott a téren, na akkor vegyük elő.
Pontosan így van. Számos dokumentum, itt esetáplókról beszélünk, tanúskodnak, direkt hiányosan vannak kitörve. Egyrészt ugye Orovecs főigazgató realitás érzékét megtartva tudta, hogy ez a szabadságharca miénk, na de hát azért azt is tudva, hogy azért itt milyen erők állnak azért itt a Budapesttel és ugye nagyobb városainkkal szemben, tehát kérdéses volt, hogy azért ez a szabadság meddig tartató, és azért hallgatólagosan megérte a teljes kivonuló állományt, hogy nem kell mindent fölírni. Elsősorban ugye a betegeink védelme érdekében elég annyit írnak, hogy NN, tehát név nélküli nő, férfi, esetleg az életkorát meg lehet említeni, de semmi további olyan beazonosítható adatot inkább maradjon a beteg ugye anonimitásban. A szovjet katonai adminisztráció például rendre végigjárja egyébként a kórházakat, például Budapesten a sebészeti klinikát, a Petőfi Sándor utcai kórházat, és ahol bármilyen dokumentációt találnak, viszik el a dokumentumokat. Na most a mentőt nem akarták kitenni sem a betegeiket, sem magukat annak, hogy aztán későbbiekben a hatalom ez alapján mondjuk eljárást indítson bárkivel szemben. És egyébként Orovesz Bélát később én értesültem, őt többször is berendelték, és na nem is vizsgálat alá vetették, de azért szemére veti azért azt az új hatalom neki, hogy hát azért olyan túlontúl serény, olyan túlontúl aktív volt ez az országos mentőszolgálat. Olvastam olyan dokumentumokat, amelyben az akkori nyomozó szervek tudom, visszaleveleznek a mentők egyes emberek kapcsán, adatokat kértek róluk, és minden esetben Orovesz Béla, nem is tudom, hogy honnan lett egyébként ezt a bátorságot, de folyamatosan, úgymond felesel, folyamatosan visszaér, folyamatosan ellenáll, védi a személyzetet, szöges ellentétben, ahogyan az akkori hatóságok próbálták a mentőket, egyeseket bemártani, és hát sajnos ennek a dezinformációnak egyébként áldozata aztán a mentőszolgálat a forradalom első időszakában, amikor megjelennek olyan föliratok város szerte, hogy vigyázzatok, mert hogy a mentők összejátszanak a hatalommal, az ávósoknak fegyvereket visznek, stb. Na most ebből nem kell részleteznem itt az eddig elbeszélés alapján, hogy ebből semmi nem igaz. Viszont az igaz, hogy az egykori Korvin kórház, ami ugye belügyi szervek intézményeként működött, nekik viszont volt egy olyan mentőjárművük, amely azt hiszem ez egy IFA fenomén típusú autó volt, amely teljesen megszólalásig, színeiben, formájában megszólalásig, de most hát azért az átlag ember ránéz egy ilyen autóra, hát most mentő, ugyanaz, mint a többi. És ezt már többször még a forradalom előtt szóvá tette Orovesz Béla, hogy azért ez nem jó, azért mégsem országos mentőszolgálat, mégis egy másik intézmény, de nem, ők nem változtatják meg. És hát ugye ennek lett aztán az az eredménye, hogy több alkalommal a fegyverszállításig vetemedik ugye a szervezet. Olyan kellemetlen helyzetbe hozta a mentőszolgálatot egyébként. A két róma eszékben a Lengyel Balástól származik ez a mű. Ő írja azt le, amikor Polc Helennel és nem is tudom még másokkal, a forradalom idején sétálnak ott a Várfok utca környékén, és a Várfok utcából jött le egy ilyen autó. És döbbenetes, hát az ember azt hisz, hogy mentőautó, vagy legalábbis a laikusok, és döbbenetes ebből az autóból lőttek. Csak aztán ez az autó valahogyan ennek a sofőri elvéti az utat, vagy a kanyart, és felborult a gépkocsi. És az olvasható ebben a novella kötetben, hogy bizony pisztolyok, puskák és mindenféle kézi fegyverek kicsúsznak a jármű, törött járműnek az ajtaján, a kinyíló ajtaján, meg az ablakain. Szóval döbbenetes, és hát ugye ez aztán ugye számos esetben a mentőket megakasztja, a mentőmunkát, a betegszállítást, megállítják a mentőket, átnézik az autókat.
Miközben betegek szállítanak.
Volt ilyen is, igen, van ilyen feljegyzés. Cseperre szállítanak egy szülőnőt, és pont ezt az autót állítják. Meg egyébként tavaly is megemlékezést tartottunk, csak ugye most sajnos ugye itt a Covid vírus járvány okán ugye a mentőmúzeum most nem tudja fogadni hallgatói, de ugye Janda Győző, egykori bajtársunk is ott volt, és ő is mesélte, hogy pont a Bródi Sándor utcánál, amikor bekanyarodnak, és az ő autójukat is átnézik, aztán persze később a irodalmi újságban ugye a mentők szóvá teszik ezt, és hát elhatárolódnak messze menően ennek a gyakorlatától, ugye soha fegyvert nem vittek, és ez tényleg így is van. A mentőkocsikban a sérülteket elviszik, de úgy, hogy kint marad puska, pisztoly az úttesten, vagy éppen a többi szabadságharcosnál.
Orovesz Béla mindent megakadályozott, tehát a mentőket nem büntették meg a helytállásért. Beszéljünk azokról, akik már nem tudnak ott lenni a Kossuth téren, de fontos szereplői voltak az 56-os forradalmi szabadságharc mentő beavatkozásainak.
Mielőtt erről beszélnék, azért el kell mondanom azért azt az erkölcsi magasságot és azt a következetes helytállást, amit tanúsítottak a mentők, hiszen tudták, ők nem ítészek, nem nyomozóhatóság. Ez nem az ő dolguk valakiről eldönteni, hogy ki bűnös vagy ki nem. Több esetben akár például a Pince kórházban is volt, hogy szovjet katonát hospitalizáltak, tehát látták el a mentők mindenféle megkülönböztetés nélkül. Az más kérdés, hogy mit gondoltak magukban, na de az legyen mindenkinek a maga szabad véleménye, viszont tetteiben mindenki azt követte, amit ugye ilyenkor joggal el lehet várni a segítségnyújtótól. És hát ugye itt a nagy lelkes segítségnyújtás első óráiban történik. Az első tragédia, amikor, ez talán még annyira nem is tragédia, de azért ez egy előszele a várható eseményeknek, nevezetesen október 24-éről beszélünk, tulajdonképpen innen indul el a forradalmi helytállás nagy könyve, hiszen e nap reggelén kezdi meg működését a Pince Kórház, erről talán majd még később lehet, hogy még tudunk beszélni, és ugyanezen a napon, a nap délelőttjén harcok vannak a városban, Huszter Magdolna mentőorvos mentőegységével a Rákóczi útra kerül, és ott betegellátás közben éri a doktornőt lövési sérülés. Szerencsére csontot a lövedék nem ért, hanem izmot roncsolt, viszont mivel ő részben ugye sebész végzettsége is volt, így beszállították őt bajtársai a Pince kórházba, és itt aztán a rövid lábadozást követően, ugye itt egy kis sebészeti műtőt is a mentők kialakítottak, azonnali életmentés céljából, és aztán ő itt, mint sebész bekötözött lábbal kezdi el a munkáját. Az igazán nagy tragédia az viszont az a késő esti órákban történik, amikor a Szovjetunió nagykövetségét védő szovjet katonai különítmény egy késő esti órákban érkező mentőautót, amelynek Ronafalvildön mentőorvos segéd, ma azt mondanánk, hogy mentőtiszt, Kecskés Sándor, a Kecskés bácsi, ő már egy régi bömés mentőápoló volt, valamint Herceg András, szintén egy fiatalember, akárcsak mint Ronafalvildön gépkocsi vezetővel, mennek a pesti belvárosba egy sérült fiatal lányért, azt hiszem talán lövési sérülése van a sérültnek, és mit tesz Isten, ott van a helyszínen egy segítségnyújtó. Kiderül, hogy nem is egy laikus emberről, hanem egy kórházi szakdolgozóról, egy ápolónőről van szó, aki értető módon nem hagyta ott a vérző sérültet, ő is várja a mentőt, próbált ott valamit tenni is a helyszínen. És aztán az ellátás végén indulnak a kórházba, és ő megkérdezi a hölgyet, hogy hova mennek, és ő kiderül, hogy a pesti oldalon a MÁV kórházba viszik a sérültet, a szegénynek fölcsillant a szeme, ó, hát akkor ez a ő munkahelye esetleg, hogyha megy az esti műszakáról bevinnék. Hát persze, hogy ne. Beviszik őt a munkahelyére, illetve bevitték volna, amikor is ezzel a szovjet katonai különítménnyel szemben ők haladnak. Na most itt vannak ezek a katonák. Jó, az más kérdés, hogy azért az akkori mentőgépkocsik tetején ez a megkülönböztető fényjelzés, ami ugye napjainkban ilyen fényhíd formájában is különféle.
Kék meg piros, tehát különböző színek vannak ma már.
Tehát ez nem
a fehér lámpa volt, amire festettek egy vörös keresztet, körülbelül ennyi volt.
Igen, köszönöm, igen, tökéletes. Nagyjából egy tenyérnyi kis, mint mondjuk egy vektorórának a számlapja. Egy akkora felületen volt egy vörös kereszt, ez a kis lámpácska, ez úgy pulzált, tehát el lehet képzelni, mekkora fényereje volt. És hát ugye ők mennek ezzel a különítménnyel szemben, és azért ez a különítmény esetleg, hogy én nem is tudom, esetleg rájuk küldött volna mondjuk egy járművet, ami keresztbe állja az útjukat, nem történt meg, hanem rögtön vaktában elkezdtek lőni. Óriási tragédia lett a vége, négy ember veszított rögtön életét a helyszínen. Elhunyt az ápolónő, meghalt a betegük. Ronafalvildön ott meghalt a helyszínen. A Kecskés bácsi napig még haldoklik, őt utána később a kiérkező mentők elviszik a MÁV kórházba, ő ott elhunyt, és a Herceg András az egyedüli, aki mindezt túléli, neki arckoponya és váll sérülései vannak, ő aztán később hosszas lábadozást követően azért felgyógyult. Hát ez egy óriási csapás volt, tehát szóval azért ezt nem számolt, nem vette, azért ezzel így senki nem számolt. Több helyütt egyébként Torovec Béla is, újságok hasábjain olvasható, hogy kérik a lakosság segítségét, senki ne tartóztassa fel a mentőket, senki ne lőjön a mentőkre, hát természetesen ugye itt a szabadságharcosok, hiszen tudták, hogy a mentőértünk van, ők is magyarok, tehát senki nem emelt így kezet a mentőszolgálatra. Ennek ellenére azért többször eltévedt golyók lyukasztják szét az autók oldalát, például Kovács Gábor meséli. Ha jól emlékszem, talán, mint hogyha hogyha a dobutcában haladt volna a mentőautó, és azt mondja, döbbenetes, ő és a gépkocsi vezetője között aztán a szélvédőn berepül egy golyó, és kettőjük feje köz egy hatalmas lövedék végig szántja az autónak az egész a vezető és a beteg terét is átmegy a gépkocsin. Szóval pillanatokon belül olyan sérüléseket lehetett összeszedni, amire az ember nem számol, csak azért ez nem egy véletlen atak volt, hanem azért ez egy szándékos, gyakorlatilag a megsemmisítés ennek a mentőjárműnek. És ugye sajnos nem kell ugye sokat várni a következő csapásig, október 27-én, egy viszonylagos nyugodt napról beszélünk, amikor a Közraktár utcából egy sérültel Lehőz Veronika mentőorvos, friss diplomás mentőorvos, mentőegysége bekanyarodik a Bakástér irányába, és itt a Közraktár utcában állomásozó harckocsik egyik, ezek szovjet harckocsik voltak, csövével lassan célkeresztbe veszi ezt a bizonyos mentőautót, és teljesen értelmetlenül elkezdi lőni a gépkocsit. A sérült beteg még egy lövési sérülés szenved, és a fiatal orvosnőnek pedig egy golyó átforródik a mellkasán, lövés szenved, és azon kívül pedig a másik golyó pedig a gerincoszlopát roncsolja el. Innentől kezdve illetosziglan tartó ápolásra szorult, mint nemzeti gondozott. Tehát azért ezek óriási nagy veszteségek voltak, a sérüléseknek azért el kell, hogy mondjam, ugye azért Budapest az epicentruma, ugye több mint 20 000 sérültről beszélünk, kb. 2450 az elhunytak száma, itt a fővárosban a 1945 a korabeli statisztikának a kimutatása, és a 80, jól emlékszem, ennek a több mint 20 000-nek, ami 81% egyébként itt a fővárosban keletkezik. Tehát azért ez is mutatja, hogy Budapesten vannak a legnagyobb harcok. Ezek a számok is magukért beszélnek.
Köszönöm szépen, Devrődi Gábort hallották, Múzeum igazgató, Országos Mentőszolgálat.
Hírrádió, ahol otthon vagy.